Benyit Tongut, a legdurvább gumié, körüljárta a lehullott rongyként pihenő foglyokat, akik még szörnyűbb helyzetben voltak, mint a katonák. Eddig már vagy tucatot temettek el a sivatagban. Létszámukat az indulásnál úgy állítják fel, hogy 30%-kal kevesebb fog megérkezni belőlük. Ápolatlan, cinikus külsejű, vigyorgó, torzomborz halálfejek, vadul villogó benszülött tekintetek, fáradt, szomorú, intellektuális arcok, valamennyi a biztos halál apatikus tudatában utálkozó, fásult grimasszal álltak a gumiék csattogó korbácsát. Barbizon, egy zömök, bronzbőrű korzikai bandita volt a legtekintélyesebb ember a rablókolóniában. A pihenő közben éppen dalolt valami szerelmes olasz nótát a naplementéről, és amikor befejezte a dalt, egy majom állkapcsú, borjú szemű, vastag, borostás ember lépett hozzá. Engedje meg, hogy fejedelmi énekéért megajándékozzam egy fél tábla bagóval. Én költő vagyok. Köszönöm, nevem Barbizon. Bandita voltam Korzikán. Ennek örülök, mondta a vastag költő, ugyanis sokan mondják, hogy hasonlítok Napóleonhoz. És előre húzta deres, hosszú, ritkás haját a homlokára. Csak ugyan emlékeztet rá, különösen a hangja. Kérem, itt mögöttem fetreng egy sikkasztó, azt hiszem napszúrása van, és nekem már nincs meg a vízadagom. Nem adna a magáéból? Parancsoljon. A jólelkű Troppauer oda nyújtotta kulacsát. Bár bizony gyorsan megitta a sikkasztót, de egyszer csak olyan korbácsütést kapott, hogy kiejtette a kulacsot, és a víz kifolyt. Piszok, bandita! Hát ha elfordulok, már is pimaszkodsz, te! És a megdühödött Benit Tongut még kétszer lecsapta. Mielőtt harmadszor is üthetett volna, valaki megfogta a karját. Troppauer volt. Szelíd, lírai hangon mondta. Csendőr úr, a Biblia azt mondja, ne menjen le a nap a te haragoddal. Mi? Menj a fenébe, és eressze el a kezemet. Kirántotta a csuklóját, de a másik a zubbonyát fogta meg. Szerest fele barátodat, mint te magadat. Legyen istenes, csendőr úr, hiszen maga is csak ember. A csendőr szitkozódva mellbe taszította a költőt. Később, mikor magához tért, két társa egy csöbör felett tartotta, és az orrát törülgették. Az edényben a víz piros volt, és Benit Tongut sohasem akarta elhinni társainak, hogy a költő mindössze egy pofot adott neki. Ez a pofon kissé mozgalmassá tette az egyhangú tábori életet. Először is galamb, mikor meglátta költő barátját a gumié öklök között, egy első segélyt nyújtott neki, amíg odaér. A 10 literes kannát belehajította a gumiék közé. Ez mindjárt egy kis levegőt csinált, mert ketten a földre zuhantak, és a többiek szétrebbentek. Általános verekedés kezdődött. Az egyik csendőr, akinek tüzet fogott a ruhája, üvöltve verte magát a földhöz, egy másik pisztolyt rántott, de ennek az arcába vágtak egy bőr istránggal, hogy felismerhetetlen lett. Futólépésben érkezett Latouré őrmester, mögötte a megerősített őrség szuronyt szegezve. Fix Anjou! Egy pillanat alatt nem volt verekedés. Ilyesmibe nem ismerik a tréfát a sivatagban, jött az orvos a vörös szanitéccel. A sebesülteket elvitték. A többi állt. A vizsgálat gyorsan ment, az ítélet is. Barbizont kikötötték, Troppauer és Galamb egy hétig fele vízadaggal menetelt, a többi katona és a gumiék, akik részt vettek a verekedésben, kettős szolgálatot látnak el 24 óráig. Megőrültél? Szitta Galamb Troppauert, amikor a kaszárnya Áristomnak megfelelő tábori szolgálattal látták el söprűvel. Mit vered a csendőröket? Gyere a századhoz verset olvasni. Ezeket már megnevelted? Nem akartam neki verset olvasni. Csak bántott egy jóra való banditát, és tudod, hogy milyen rajongó vagyok, idéztem a Bibliát ennek a baromnak. Mit tehet ilyen helyzetben egy költő? De minek kellett úgy szájon vágni, hogy fejest repüljön az oázis másik végébe? Troppaor elfogódottan morzsolgatta az ujjait. Istenem, költő vagyok, mit csináljak? Bizonyos vagy benne, hogy eljutunk Autarig? Kérdezte Gárdon kapitány Finli hadnagytól, gyakorlott előtt a sátorban. A felszerelés megfelelő, ellátták a csapatot mindennel, sajnos az emberanyag rossz. Gárdon nagyon szenvedett. Arcán a sápat, napégetett, kreol szín sárga, egészségtelen vegyüléke ült. Nehezen lélegzett, és patakokban folyt a verejték róla. Pedig idáig lovon tette meg az utat. Azután, folytatta Finli hadnagy, félek, hogy nem egygyanús alak van itt különleges megbízatással. Ezt az őrületes útépítést a dzsungelen át, Angol-Guineáig szívesen megakadályozná néhány nagyhatalom. Gyanús, rejtélyes esetek fordulnak elő, például a két titokzatos lövés. Csak az nyugtat meg, hogy valószínűleg a francia titkos szolgálat tisztjei közül is vannak itt néhányan. Gárdon szemhéja fáradtan hunyódott. Mi? Tisztek? Ugyan hol? Mit lehet azt tudni? Talán a szabad csapattal. De lehet a légionisták között is egy vagy két transporttal. Ezek rémregények, francia tiszt nem áll be közlegénynek. Nem hagyja megverni magát, mint a rab a gumijéktől. Ilyesmi lehetetlen. A hadnagy mosolygott. Hogy mennyire lehet? Azt bizonyítja Poisson kapitány esete, aki tavaly még Ensferádban volt parancsnok. Egy évig szolgált Yves őrnagy, mint közlegény, hogy megtudja a lázadás igazi okát. Jelentése után Poissont nyugdíjazták. Két hadnagyot, akik állandóan vadászgattak, és az őrmesterre bízták a szolgálatot, kidobták Szudánba. Én nem lennék ilyesmire képes. Nagyot sóhajtott, és egy vizes kendőt borított az arcára. A tábor élénk nyüzsgésben kezdett, hogy ez az utolsó pár óra vonulás előtt. Mindenki elkészült a bizonytalan ideig tartó menetelésre. Akiktől elvonták a fél vízadagot, azok utoljára még ittak egy jót. Ezek közé tartozott Galamb is. A jó kedvét ismét visszanyerte. Az ő kedélyén az sem fogott, hogy szédelgett a saját szagától a nyakára öntött mirha miatt. Egyszer csak a barna bőrű, őszbajuszú arabot pillantotta meg, aki murzukban jósolt. Nini, hát ez hogy került ide? Halló, öreg varázsló, maga autóbuszon jött? Én a szabadharcosokkal vagyok, Rumi úr, mondta a varázsló. Megyek veletek mindenhová. Nagyon okos, legalább nem unatkozunk. De hol hagytad a kis kacskaringós barátodat? Képzeld el, uram, ellopták. Hallottál már ilyet? Miért ne? A vadnyugaton lovat lopnak, a Szaharában viperát, egész kedves kis állat. Én aggódom, csóválta a fejét a varázsló. Sok gazságot követtek már el kígyóval. Akinek szarvas viperája van, az bárkit megölhet. Elég, ha ellopja az ingét. Galamnak tátva maradt a szája. Mi? Mi ez már megint ingét? Mit mondasz? Ha valakit itt meg akarnak ölni, akkor az illető viselt ingét betömik egy zsákba, amelyben vipera van. A kígyónak nem adnak edni. Döfködik a zsákot, szóval kínozzák az állatot. Azután éjjel, közel ahhoz a helyhez, ahol az ing tulajdonosa van, kibocsátják a kígyót. A vipera 100 ember közül is azt fogja megvarni, akinek az inge a zsákban volt. Mi? Nem rossz. És ez évszázados módja a gyilkolásnak. Mindenki ismeri errefelé. És egy úr azt mondta, hogy messze Indiában is csinálják. Szálem. Az arab mélyen meghajolt, aztán elvegyült a nyüzsgésben. Hopp! Persze, már tudja, hol látta. A meghajlás megvan. A lakály! Az Avenue Mangettán, Dr. Bretagne villája előtt, amikor azt a női szellemet, akkor látta először a nő, a villa hátsó kapuján csengetett, és a lakály eresztette be. Ez volt, hiszen ez csak bemázolta magát. Ez fehér ember, halló? No, megállj, te büdös filmszínész. Merre van? Nem láttak? Kérem, egy kígyó bűvölőt, aki barnára van festve, de lakály? Marha magas, halló? Nézd csak, hát hová tűnt? Meg kell fogni. Ez tud valamit a kísértetről, aki mostanában is sűrű megjelenik előtte, de csak álmában is nagyon kellemesen viselkedik. Hé! De hiába kereste. Az áll a robot, mintha a föld nyelte volna el. Senki sem tudott róla, sehol sem látták. Vége az 5. kazetta első sávjának. Marhaság. Neki mindig ilyen izéket mesélnek. Egy kígyó nem veréb. Majd Sherlock Holmes nyomozni megy, és pórázon vezet egy viperát, hogy szagolja a tettes nyomát. Mindent beszélnek itt egy hiszékeny embernek. Olyanok, mint a matrózok, akik halálhajóról, meg tengeri kígyókról regélnek az újoncoknak. Még szerencse, hogy nem esett a fejére. Valaki ellopta az ingét, mert bukott a szép mintára. Takarodó után mindenki lefeküdt, mert tudták, hogy másnap mennek tovább. Éjféltában iszonyú ordítás verte fel a tábort. Négyen aludtak egy sátorban, közöttük galamb is. Egy Kramarc nevű közlegény rohant ki üvöltve. Szarvas vipera harapta meg, és olyan mélyen mart bele a katona felső karjába, hogy nem bírta visszarántani a fogát. Csak kint a sátor előtt hullott le róla, és 8 puskatus csapott egyszerre a hüllőre. A szerencsétlen Kramarc néhány perc múlva meghalt. Szarvas vipera ellen nincs védekezés. Galamb ilyetten állt ott. Amikor az általános riadalom lecsillapodott, egy távoli pálma alá ült, a többiek ismét visszafeküdtek. Holnap menetelni kell. Galamb azonban kissé megrendült. Nem értette teljesen a dolgot, mert hiszen, ha az ő ingét lopták el, akkor miért marta meg a vipera Kramarcot? Vagy elromlott a kígyó szaglása? Végeredményben vipera is lehet, náthás. Milyen egyszerű lett volna minden, ha őt marja meg. Most már nem volna gondja rá, hogy milyen módon patkoljon el. Lehet, hogy Kramarc halálának ő az oka. De hát, ha az ő ingével váltották meg a viperát, hogy került a kígyó Kramarchoz? És kilopatta el az inget? Csak a szellem lehetett, a nő, a háromszögű anyajeggyel, a sivatag szelleme, na csak kerüljön a szeme elé. Valaki megérintette a vállát. Jó estét! A lovagló ruhás kísértet állt mellette.